A telefonnál pedig Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét, szerkesztő!
Hogy van? Olvasom, hogy beteg, nem ment ma vidékre.
Köszönöm szépen, gyógyszerekkel és forró teával meg vagyok az irodában, de dolgozunk, de nem tudtam bevállalni ezt a oda-vissza 2,5 órás utat. Dévaványára nagyon sajnálom, egyébként is be fogjuk pótolni természetesen ezt az állomását és az országjárásnak, és remélem, hogy csütörtökre már utazóképes állapotban leszek, mert akkor vagyunk tabra.
Ezért orvosnak is mutassa meg magát, hogy Covid, hát, influenza, vagy csak egyszerű megfázás.
Nem. Csodámban nem ütöm én ki.
Na jó, hát akkor gyógyuljon. De látom, azért egyrészt nyilatkozik nekem, szerencsém van, mert nem dévaványám van. Másrészt meg írja a Facebookra különböző bejegyzéseit, és tulajdonképpen magyarázatokat, meg tényeket követel, sürget a miniszterelnöktől, a Nemzeti Bank elnökétől, hogy rendben van, hatalmas sikert arattunk, diadallal tértünk vissza, már mint ők. Washingtonból, igaz, hogy Manchesterben a csapatunk vereséget szenvedett, de ez egy másik kérdés, személyes ügy. De ön szeretné tudni, hogy mi a fene történt, mi ez a mentőcsomag, ami tényleg a legfurcsább, a legmagyarázatlanabb és a legérdekesebb az egész történetben. Nem is annyira ez az állítólagos mentesség az orosz olajvállalatok elleni szankciók alól, hanem milyen mentőcsomagra van szüksége a repülőrajtot vett magyar gazdaságnak?
Igen, nem én vagyok kíváncsi szerintem, szerkesztő úr, hanem nagyon sok magyar ember, talán mindenki. Ugye kiderült azért végül, már sejtettük, szerintem sokan, hogy nem azért mentek ők oda, amit előadtak, nem azért utasztották a teljes propagandát ide, nem csak a győzelmi jelentés miatt. Utólag kiderült, hogy az egész csinadratta tüzéjáték, ez azért volt, hogy elfedjék ezt a mentőcsomagot. Ugye mikor van szükség ilyen swap line-ra, ilyen valutacsere ügyletre, például Argentinában volt ilyen legutoljára, ugye Pezónak a veszőfutását ismerik sokan, és azt is, hogy Argentinában elég sokszor van államcsőd sajnos. Tehát akkor van ilyenre szükség, hogyha valami baj van. És hát ugye a propagandisták vallották be, ők beszéltek először még ott a miniszterelnökkel egy gépen mentőcsomagról, utána Orbán Viktor ezt próbálta úgy keretezni, hogy ez egy védelmi pajzs, vagy nem is tudom, hogy milyen szót használt, szó összetételt. És hát ma megkitettük azt a videót, nem mi találtuk egyébként, hanem egy élelmes Reddit felhasználó, hogy Gyurcsány Ferenc ugye ugyanezekkel a szavakkal jelentette be 2008-ban az IMF mentőcsomagot, hogy egy védelmi pajzsot kap Magyarország, hogy ne is próbálják meg spekulánsok bedönteni a forintot vagy a gazdaságot. Most akkor miért is van szükség ugyanolyan védelmi pajzsra vagy mentőcsomagra, hívhatjuk bárhogyan, hogyha jól áll a magyar költségvetés és a magyar gazdaság, mint amit szoktunk hallani propagandában. Tudjuk, hogy nem áll jól, hiszen majd jöttek ki a harmadik negyedéves adatok, és a tavalyihoz képest is 20%-kal magasabb a költségvetési hiány. Sajnos egyáltalán nem áll jól, de felmerülnek kérdések, hogy akkor tényleg államcsőd közeli helyzet van, mint 2008-ban a gazdasági válság idején. Ugye azért kettő azért külön válik, mert ott volt egy tényleg egy gazdasági világválság, és ott több ország megrecsent, és nagyon nagy cégek dőltek be, ugye a Lehman Brothers kezdődött. Jelenleg nem ez a helyzet. Vannak gazdasági nehézségek, nem olyan veretes az európai ipar, mint ahogy szeretnénk, de nincs szó világválságról. Most már energiaválságról sincsen szó, mint háború kitörésekor. Akkor pontosan mi is történt. Lehet, hogy tényleg igaz, amiről mindenki tud és beszél, hogy ellopták az ország pénzét, hogy ellopták a magyar emberek pénzét, és akkor most ki kell menni egy mentőcsomagért az új világba, a szabad világba, és ott kell kuncsorogni ismeretlen feltételekkel, kamatokkal fölvenni irdatlan hiteleket, még jobban eladósítani a magyar embereket, Magyarországot. Ugyan tudjuk, hogy 10 óta már háromszorosára nőtt az államadóság, 2025 első fél évben 4-5 milliárdot még fölvettek, és akkor most egy gigantikus csomagról beszélnek. Nem vallja be a részleteket a kormány, ezért is teszem fel a kérdéseket. Hány milliárd dollárról, hány ezer milliárd forintról van szó? Tudott-e róla a Nemzeti Bank? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ugye ilyen ügyleteknél, ilyen ügyletekről igazából a Nemzeti Banknak kell megállapodnia. A Nemzeti Bank felel az árstabilitásért, annak fenntartásáért, és hogyha akár ilyen devizacsere ügylet van, vagy bármilyen ilyen védelmi pajzs, hívhatjuk bárhogy, vagy mentősomaggal, azt a Nemzeti Banknak tudnia kell. a Nemzeti Banknak ugyan együtt kell működni a kormánnyal a gazdaságpolitika menetele érdekében, de önállósága van nagyon sok dologban, például az árstabilitás kérdésében és védelmében. Úgyhogy szerintem joggal várunk magyarázatot Varga Mihály egy bankelnöktől is, de hát elsősorban a kormánytól, hogy pontosan mi folyik itt, miért akarták ezt eltitkolni, miért akarják ezt úgy beállítani, mint egy siker, miközben hát nem olyan országok szoktak mentőcsomagért rohangálni, sem az IMS-hez, ahogy Gyurcsány Ferenc tette 2008-ban sem, az amerikai nagybácsihoz.
Igen, jól használja ezt a nagybácsit, ugyanis mindkettőnk szerencsére, most Kárpáti Iván hírszerkesztő kollégám behozta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ma háttérbeszélgetést tartott a minisztériumában újságíróknak, és erről a bizonyos pénzügyi védő pajzsról azt mondta, itt jön a nagybácsi, hogy Magyarországnak is szüksége van egy ilyen Big Brother-re, hát nagy testvére, mondjuk nagybácsira, ha tetszik, mert kell valamilyen védelem, az Európai Központi Bankkal nincs ilyen megállapodásunk, Kínával érdekes módon, ezt nem tudtuk, de van 5 milliárd euró értékben, Varga Mihály még, illetve az MNB még nincs bevonva, de Varga Mihály kapott tájékoztatást arról, hogy mit tartalmazhat a védőpajzs, amire részleteiről még tárgyalnak, és azt szeretnék elérni, hogy akár hitelt is felvehessen Magyarország különböző célokra. Na, szóval lassan
csak
jön.
Kibújik, csak kibújik a zsákból. Hát mindig tudja, igazából ez úgy zajlik. Ez nem csak egy ilyen védelmi mechanizmus, amit Argentina kapott az amerikaiaktól, hanem arról van szó, hogy ez egy hitelkeret tulajdonképpen. Tehát ilyenkor valutát cserélnek, mondjuk az egyik jegybank elhelyezi a másik jegybanknál a forintot, ők a dollárt nálunk, és ebből lehet költeni, nyilván megállapodástól függően, de ha valaki költ, akkor az ugyanúgy kamatozik, mint egy hitel. Ez egy hitelkeret, tehát talán így érthető. De ugye eddig ezt tagadták, most kiderül, hogy van a kínaiakkal is, van az amerikaiakkal. Én nekem csak az a kérdésem, ha említette a Big Brother-t meg a nagybácsit, hogy hol van az a fele nagy szuverenitás, amiről eddig beszéltek?
Arról nem beszélt Nagy Márton.
Eltűnt valahogy a vízre az Atlanti után fölött. Eddig azt hallgattuk, hogy a legfontosabb a szuverenitás és a függetlenség, és azt, hogy mi vagyunk a magunk urai. Hát aki különböző ilyen lélegeztetőgépeken él, pénzügyi lélegeztetőgépeken, mentőcsomagokból fedezi az adósságát egy másik hitellel, akkor az szuverén, akkor az egy erős ország. És azért is felháborító egyébként ez a dolog, és példátlan, és azért is írtam, hogy Orbán lett az új Gyurcsány. Még egyszer megismétem azzal a kritikus különbséggel, hogy akkor volt egy világgazdasági válság, és egy összeomlás, és egy pánik. Most ilyen nincsen. Azért is különösen felháborító, mert ott van 8000 milliárd forint uniós forrás, ami jár a magyar embereknek, aminek a nagy része nem hitel, hanem vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, amit Orbánék évek óta nem hoznak haza. És hát nem tudom, ez egyszerűen talán lefordítom egy családi költségvetésre, hogyha a családnak van a szépben pénze, 5 millió forintja, vagy állampapírban van pénze, akkor hogyha egy hirtelen kiadása van, vagy csak az általános működést kell fenntartani bevásárlásra a gyerekeknek új ruhára, akkor nem mennek el egy bankba, sem az amerikaiakhoz, sem a kínaiakhoz 5-10 vagy 20%-os hitelt fölvenni, és adósodnak el, hanem akkor a megtakarításukból, vagy a meglévő pénzükből fedezik a kiadásokat. Itt most nem ez a helyzet. Itt arról van szó, hogy kivéreztették a költségvetést, hogy szétdobták a nemzeti vagyont, és nyilván egy összeomlás közeli állapot van, hogy ez most mit jelent, tényleges fizetésképtelenséget, lejárt tartozásokat, törlesztésképtelenséget, ezt nem tudjuk, és ezt nem is akarok ebben találgatni, mert veszélyes ebben találgatni. De hogy pont ezért kell tájékoztatást adni a Nemzeti Banknak is, a kormánynak is, és felelősséget vállalni, és nem félrebeszélni, és nem mesét mondani magyar embereknek, hazugságokat, pontosabban ez nem egy sima mese, hazugságokat sikerekről, fényes sikerekről, és soha nem látott szinten lévő amerikai-magyar kapcsolatokról. Minden tiszteletem az amerikai népé, az Egyesült Államoké. Nagyon sok honfitársunk él ott, nagyon sok tudósunk, nagyon sok vállalatvezetőnk futott ott be. Több generáción keresztül mentek magyarok, és mennek ma is az úgynevezett szabadság földjére, az ígéret földjére. De azt senki nem gondolja, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy annak a vezetői, a két szép szemünkért támogatnak minket, vagy adnak hitelt, vagy mentőcsomagot. Ebben vannak feltételek, a kamaton kívül másfajta feltételek, és hogy ezt kell venned, azt kell venned, azért repülőgépemet kell megvenned, az én gázomat kell megvenned, akkor is, hogyha drágább, hát mindenki tudja, hogy így működik, ez a biznisz. Szerintem ezt tudja Nagy Márton is, még akkor sem nem dolgozott a magánszférában.
Hát annyira tudják, hogy ők írták alá, vagy ők állapodtak meg ezekben, hogy ezt is veszünk, azt is veszünk, amaszt is veszünk.
Hát meg amiről még nem tudunk. És igen, veszünk nem tudom hány darab moduláris atomerőművet, egy olyan technológiát, ami nincs kipróbálva, ami nincs engedélyezve, senki nem tudja, hogy ez jó lesz, nem lesz, lehet, hogy szuper lesz. És senki nem kérdezte meg a magyarokat erről. De ez tipikus, tehát ez ugyanazt csinálják folyamatosan. Senkiről semmiről senkit nem kérdeznek meg. Felhatalmazásuk sincs, jogszabályt is sértenek, úgy állapodnak a mentőcsomagról, hogy a Nemzeti Bankot nem vonják be, csak mondják, hogy herói elmentünk tárgyalni az amerikai nagybácsihoz. Teljesen elképesztő. Én meg vagyok lepődve, nem fog független sajtózni, de hogy ez nem mindenhol headline, nem mindenhol főcím, hogy úgy vagyunk, mint az IMF még 2008-ban. Miközben ott van 8000 milliárd forintunk az Unióban, amit haza kellene hozni, csak éppen az Orbán család korrupció miatt nem tudják hazahozni. És akkor hát bevallották, hogy igen, ez amiatt van, mert
azért a független sajtó védelmében éppen a független média kezdte el birizgálni ezt a dolgot, amikor még csak egy fél sor jelent meg róla, akkor kezdtek elmélyedni benne. Így van, így van. Magyari Péter, úgy van, ő kezdte el, és aztán ment tovább.
Valóban, mi is ezt az információt kaptuk, de úgy mai napig inkább azt látni, hogy hú, hát ez milyen fantasztikus, és hogy mennyi minden történt, és hogy ki milyen repülővel utazott meg, hogy nem tudom, ezek nagyon fontosak. Mi azt is hallottuk, hogy Manchesterből a hát rossz szó, mert volt a miniszterelnök úr, sajnos a Liverpoolnak is kikaptak, de Manchesterből viszont ő és Schmidt Mária Ryanair géppel jöttek haza. Ami azért jó, mert ugye volt már egy bérelt gép, tehát akkor fölkettem egy másik gépre, csak azt nem tudom, hogy hova tűnt Schmidt Máriának a milliárdos magángép, hogy azt húzta maga után egy kötélen a Ryanair. Tehát, hogy én értem a színházat, meg a porhintést, de azt gondolják ezek a bűnözők, hogy ezt valaki elhiszi.
Nem tudom, de olyan hatalmas propaganda hullám öntötte el a magyarokat, hogy ők abban bíznak, hogy elhiszik.
Ez, hát próbálkoznak, maradjunk annyiban, igen. Lehet, hogy ők sem hiszik el, hogy ők BL-t fognak nyerni, vagy világbajnokságot, de álmodoznak róla. De én szerintem nem lehet átvenni a magyar embereket, és mi meg ezt vinni fogjuk tovább, tehát mondják, mi nem akarunk erről a témáról beszélni, de hogy is nem. Joga van tudni mindenkinek, nem csak a leendő kormánynak, hanem a magyar embereknek is, hogy miért adósítják el őket, milyen feltételekkel, hova tűnt a szuverenitás, miért nem tud róla a Nemzeti Bank, miért nem az Uniótól hozzuk haza a pénzeket, miért került ilyen helyzetbe az ország. Hát elég sok kérdés van, úgyhogy Nagy Márton lehet, hogy fog túlórázni, meg a propagandisták is, mert ezeket föl fogjuk tenni a következő napokban.
Mindenesetre attól nem tart, vagy arra készül, hogy ez az eladósodás, ez a szándékos, na most eladósítjuk Magyarországot, hogy csinálhassunk valamit, hogy itt még Orbán tartogat egy-két dolgot a választási kampányban, lehet, hogy helikopterek szállnak föl, és elkezdik szórni a dollárokat, aki kapja marja, minden magyar annyi dollárhoz jut, amennyit csak bír összeszedni a földön. Nem tudom, milyen módszerhez folyamodnak, de ez körülbelül olyannak látszik, hogy fölveszünk egy csomó pénzt Amerikától, hogy legyen mit adni a magyar népnek, amelyik majd nekünk, a Fidesznek fogja ezt meghálálni.
Én bölcsebbnek tartom a magyar embereket, szerkesztő, és nekünk meg az a feladatunk, hogy feltegyük a kérdéseket, elmondjuk, hogy hogyan lehetne egy nem hitellélegeztetőgépen vagy mentőcsomagon élő országot építeni, hogyan lehet a saját pénzünkből, saját lábon állva, uniós források segítségével egy működő és emberséges országot építeni, egy valódi egészségügyet, egy fejlődő oktatást, egy megmentett mávot, nyugdíjemelést, adócsökkentést. Nem, ez nem egy lehetetlen vállalkozás.
Mondjuk láttam Bátony terenyén múlt pénteken, ugye? Rengetegen, egészen meghökkentően sokan voltak.
Igen, sokan voltak, és az is sajnálom ezt a dévaványát, mert biztos, hogy ott is sokan lettek volna, és biztos, hogy készültek, úgyhogy sajnálom ezt, hogy nem tudtunk elmenni. Eddig nem sok programot kellett lemondanom ugye másfél év alatt, de ezt a kollégáim rám parancsoltak. Igen, igazuk volt valószínűleg. Minden esetre igen, nagyon sokan voltak Bátony terenyén, egy kint 3-4-500 ember nem fért be a művelődési házba, és ott 10 fokban Kazahsztánban, vagy kivetítőnél még követték az eseményt, és utána is tudtunk még beszélni. Én nagyon hálás vagyok az embereknek, akár Nógrád megyében, akár Rebes megyében, bárhol, hogy nem félnek. Ugye azért ez egy kiállás is volt az adatlopás után, meg az elképesztően összehangolt politikai bűncselekmény sorozat után, amit a hatalom és a propagandistái és a bűnözői követtek el.
De ez azt mutatta ön szerint, hogy nem riadtak meg az emberek? Kimegyünk, mi megmutatjuk az arcunkat is nyugodtan.
Nagyon sok emberrel beszélgetem, a szerkesztő úr, a koordinátorink, a jelöltjeinket is a szigetekkel, ott helyben civilekkel, és nem ijedtek meg, sőt, nagyon összezártak, dacosabbak, nagyon sokan számoltak be arról, hogy fideszes nagymama, vagy nem tudom, dédnagyszülők, vagy szülők mondták azt, hogy eddig és ne tovább. Tehát az, hogy az ő unokájuk, vagy dédunokájuk, vagy gyereküket kiristázzák, és térképre teszik ezek a nem is tudom kicsodák, na eddig és ne tovább. Tehát most már nem fideszesek, úgyhogy lehet ezt csinálni. És én egy dacot láttam az emberekben. Oké, nem esik jól az embernek, mert tényleg sokan állami állásokban dolgoznak. Eleve nonsens, hogy erről beszélnünk kell, hogy ettől valakinek meg kell ijednie, hogy ő fölvállalja a politikai véleményét, vagy akár csak kíváncsiságból letöltött az applikációt. Hát lehet, hogy voltak olyan újságírók, bírók, művészek, akik csak kíváncsiak voltak, tájékozódni akartak, és ezért utána őket megfenyegeti a kúria elnöke, megfenyegetik őket fideszes képviselők, meg a Fidesz frakció szóvivője kimegy egy civilhez a lakótelepre, és ott elkezdi fenyegetni. Hol élünk?
És hogy ezeket a térképeket nyilvánosságra hozzák, hogy kit, hol, hogyan lehet megtalálni.
Megszólalt már a köztársasági elnök, megszólalt már a belügyminiszter, kimentek már az Index, vagy a Mandiner, vagy a Magyar Nemzet, vagy az Origó szerkesztőségbe házkutatást tartani, lefoglalni az adathordozókat, hogy kiderüljön, hogy ki követte el a bűncselekményeket.
Nem lehet, hogy önhöz fognak kimenni?
Szeretettel várom. Szóval egyikhez sem mentek ki. A köztársaság hallgat, a belügyminiszter hallgat, az adatvédelmi hatóság báb vezetője mond ilyen nesze semmi fog meg jó dolgokat. Csak azt akartam mondani, hogy az embereket ezt feltűzeli. Azt mondják, oké, ez szörnyű, igen, lehet, hogy bajom lesz vőle, de ha már túl vagyunk rajta, akkor a halud legyen kövér. Akkor azóta naponta több ezeren töltik le, sok százal nőtt a rendszerváltó kártyaelőfizetőink száma, megint lyukra futottak, megint kontraproduktív dolgot csináltak, és nem tanulnak. Egészen elképesztő, tehát mindig lejjebb mennek. Mi a következő, hogy majd fekete lista lesz a munkahelyeken, sárga csillag a házakon, nem akarom megismételni, de elmondtam. Ilyet nem csinálhat egy hatalom. Akkor sem, ha retteg attól, hogy elveszti a hatalmát, akkor sem, ha mástól retteg. Csak még mélyebb rássa magát. És még inkább azt mondják a magyarok, na jó, eddig és ne tovább.
Meglepte.
150 nap van hátra, és elkezdi mindenki vágni a centit, szerintem ők is kezdjék el vágni.
Meglepte, hogy a miniszterelnök válaszolt a győri polgármesternek, aki szombatra, úgy ahogy ön is, vitára hívta önnel Orbánt, és a miniszterelnök valami olyasmit mondott, hogy megfontolja, de aztán kiderült, hogy nem önnel, hanem brüsszeli bürokratával.
Igen, nem lepett meg szerkesztő, épp amikor vártam, hogy bekapcsoljanak adásba, kutattam körül egy Facebook posztot, hogy hát megint megfutamodott. Szerintem senki nem lepődött meg, mert nyilván nem szeretne beszélni nyilvánosan, egyenesen a mentőcsomagról, az egészségügyről, az oktatásról, a megélhetési válságról, a vágtató inflációról. Senki nem lepődött meg, és mondjuk annyit tettem hozzá, már mit tudnak üzembe, hogy a gazdája az állatoknak van, és nálunk jól nevelt embereknél fel sem merül, hogy az embereinket állatokhoz hajtsuk, még akkor sem, hogyha teljesen más gondolunk a világról, és talán még azt is odaértem, hogy gyáva népnek nincs hazája, nem kell félni az egyenes vitától, miniszterelnök úr.
Úgyhogy többször is még fölteszi ezt a kérdést, hogy eljön-e önnel vitázni?
Hát szerintem rá fog kényszerülni, tehát nem fog tudni ebből kibújni, és most tudnék hasonlítani. Majd eldöntjük. Viccesen mondhatnám, hogy majd választás előtt 3 hét eldöntjük, hogy van-e szüksége nekünk ilyen vitára. Én persze mindig ott leszek, tehát akkor is, hogyha éppen 15%-kal vezetünk, akkor is, hogyha még jobban vezetünk, még akkor is, hogyha közelebb vannak azok, én ott leszek, mert hogy ennélkül nem lehet. Hittem, hogy bátorságot öntött bele Donald Trump, és elmagyarázta Orbán Viktornak sok minden mellett, a mentőcsomag mellett. Hát nézd, Viktor, Luke, Amerikában senki nem lehet neki fél egy elnöki vitától. Miért nem kell félni? Hogyha olyan sok jót tettél a szágoddal, olyan sokat fejlődött az egészségügy, a életszínvonal, akkor mi félsz? És azt hittem, hogy tényleg kibújik a nők szoknyája mögül, meg a 85 éves édesapja mögött zebrák mögül, de még egyelőre nem szánta rá magát a miniszterelnök, egyelőre még marad a propagandánál, de ez kevés lesz, tudom mondani.
Köszönöm szépen, akkor gyógyuljon meg a következő országjárási helyszínig. Viszont hallásra!